Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, folytatjuk a témáinkat Keresztes Szent János kapcsán. Ugye a 11. fejezetet próbáltam nektek elkezdeni a múltkor, de nem sikerült, azért mert egy jó bőlére eresztett, ilyen jó kis kubai elnöki jellegű hosszú bevezetést tartottam, de ezt még folytatnám egy picit, mert ugye arról beszéltünk, hogy Keresztes Szent János azt írja, hogy a bennünk megszülető újfajta szeretet tudat, amit ő úgy nevez, hogy belénk öntött szemlélődés, amit mi egy picit ugye kibontunk, és úgy merünk hívni, hogy ez egy újfajta tapasztalat, egy újfajta látásmód Isten és saját magam kapcsán. Máshogy látom őt, ami ugye tudjuk nem valami vizuális élményt jelent, hanem egy tapasztalatot. A szeretettség, ami bennem van, amit tapasztalok Isten által, az valahogy úgy másképp születik meg bennem. Az én szeretetem ő iránta, ez egy mélyebb, stabilabb, tisztább, érettebb dolog lesz. Ugye ez az, amit Keresztes Szent János úgy mondta, hogy szemlélődés, hogy belénk öntött misztikus szemlélődés. Mondtuk sokszor, hogy ez nem egy ima módot jelent. Nem egy föltől elrugaszkodott valami fajta ima tapasztalatot csupán, hanem egy újfajta mentalitást, egy újfajta víziót, egy újfajta látásmódot jelent ez az egész. Ezt a bennem lévő szeretet és szeretettség tapasztalatot. És mondtuk, hogy ez Keresztes Szent János szerint nem más, mint gyümölcs, mint következmény. Nem döntésből, nem erőlködésből, nem sok-sok önmegtagadási gyakorlat árán született ez meg bennem, hanem hogy Keresztes Szent János mondja, csak úgy, a semmiből, azt se tudom honnan, de azért ezt megelőzi pontosan a sötét éjszakának a tapasztalata. Hogy megismertem Istent mélyebben, hogy találkoztam az ő szeretetével mélyebben, ennek kapcsán találkoztam saját magam realitásával is mélyebben, és ha még ezt kísérte is valami életkrízis, akkor ez egy olyan sötét éjszaka rendszerré vált az életemben, amely megtermi ezt a gyümölcsöt, amiről most beszélünk. Ez az újfajta szeretett tapasztalat. Ez nem technika, nem akarat, és nem elhatározás kérdése, hanem mondtuk, gyümölcse ennek a bizonyos sötét éjszaka tapasztalatnak. És próbáltam megmagyarázni azt is, hogy ez, mint olyan, nem a misztikusok találmánya, ez, hogy a bennünk lévő valódi szeretet Isten iránt, ez nem technika kérdése és nem döntés kérdése, mondtuk, hogy ez nem csupán a misztikus szenteknek a gondolatvilága, hanem ez az új szövetség alapmentalitása. Az új szövetség alapirányultsága. Ami ugye arról szól, hogy Isten bennünket elsőnek szeret, elsőnek teszi meg a lépéseket felénk, elsőnek hív, elsőnek bocsájt meg, elsőnek gondol ránk, elsőnek vágyik ránk, sorolhatnám, mindig Istené a kezdeményezés, mindig az első lépés az övé, és amikor az emberi személy ezt megérzi, és befogadja, akár ugye tisztulásokkal kísérve, ami a sötét éjszaka, akkor ez megtermi bennünk a viszont szeretet, az erkölcsösebb élet, sorolhatnám, az életszentség, a megigazulás, az üdvösség gyümölcseit. Ezek mind-mind következmények, mind-mind gyümölcsök. Ez az új szövetségnek az alapmentalitása. Próbáltam itt a múltkor szentírási helyekkel igazolni ezt. Szerintem ami a legjobban összefoglalja, az az 1. János levél 4.19. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Kész, passz, itt van benne minden. Azért vagyok képes őt szeretni, mert megéreztem, megtapasztaltam, és befogadtam, és nem menekültem el az ő megtisztító, de mégis elsőnek jelentkező szeretete elől. Az, hogy megértettem, befogadtam ezt a szeretetet még fájdalmak árán is, ez meg termette bennem azt a gyümölcsöt, hogy egyre jobban képes vagyok őt is és saját magamat is egészségesen és helyesen szeretni, és természetesen nem hagyjuk ki ebből a felebaráti szeretetet. De drága testvéreim, az felebaráti szeretet függvénye micsoda? Az Isten iránt való szeretetem és a magam iránt való szeretetem kisugárzása a másik felé. Tehát amennyiben ismerem és szeretem Istent és önmagamat, ez adódik össze, és ez határozza meg, hogy a mellettem lévő ember felé milyen lesz a viszonyulásom, a kommunikációm. Ezért tudjuk, hogy amikor küzdünk a másikkal való szeretet kapcsolatunk megélésével, vagy a kommunikációval, akkor a küzdelmeinkben hova kell visszamenekülnünk, mindig az Isten kapcsolatunk és az önismeretünk megvizsgálásához. Mert ott nem működik valami, amely aztán megnyilvánul a másik emberrel való kapcsolatomban. Tehát a másik emberrel való kapcsolat, testvérem, hogy tudjuk, mindig megint csak csalhatatlan tükre és jele annak, hogy én hogyan vagyok Istennel és magammal. Mindig erről van szó. Ha egyre nagyobb békében élek az én Istenemmel, ha egyre nagyobb békében élek a saját testemben önmagammal, akkor ennek természetesen meg lesz az a következménye, hogy egyre jobban képes leszek a szeretet kommunikálására a másik ember felé, még hogyha tudjuk azt is, hogy nem kell berendezkednünk egy 100%-os szeretetre, mert ez szerintem utópia, hogy ebben a földi életben eljön az, hogy én tökéletes szeretettel vagyok Isten és önmagam iránt, ergo tökéletes a szeretetem a másik ember felé, hiba nélkül és 100%-os, mondtam, ezt hagyjuk meg ennek az örömét az örök életre, majd ez szerintem ott lesz, de hát mi, misztikára törekvő keresztények, miért ne lőhetnénk be magunknak egy jó kis 90%-ot ugye ebbe, tehát ezt már a múltkor megállapítottuk, hogyha a 100 egy kicsit irreális is, de a 90 talán azért még benne lehet a hiba határban. Ez tehát az új szövetségnek is a látásmódja, hogy Isten adja magát, én ezt befogadom, és ez termi meg bennem a gyümölcsöket. Még egy kis bibliai zárójelet engedjetek meg nekem. Ez egy nagyon ismételkedem, hogy ez az új szövetség látás mondja. És természetesen, igen, minden másfajta vallást és filozófiát, és még az ószövetséget is fejre fordítva, az új szövetség totálisan új és más. Mert ott árulkozik fel az, hogy Isten lép először az ember felé, és nem az embernek kell Istent rávenni valamire. De azért nem mondhatjuk, hogy az ószövetségi szentírásban, az ószövetségi kinyilatkoztatásban mindez totálisan idegen gondolat lenne, azért ott is már megvannak ennek a jelei. És az erre, az új szövetségre utaló apróbb jelek és ilyen magok, amelyik ott el vannak már vetve. Tudjuk, hogy az ószövetség az egy fokozatos kinyilatkoztatás, egy fokozatos tisztulása az emberi személy Isten képének. Isten soha nem változott, ugyanolyan tegnap, ma is, mindörökké, de a Szentírás a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig mit örökít meg? Az emberi személy Isten képének a tisztulási folyamatát. Hogy lassan-lassan tárulkozik fel az ember számára, hogy milyen az Isten. És Isten maga is, ez az ő pedagógiája, fokozatosan nyilatkoztatja ki magát az emberiségnek. És ezt a fokozatos szemfölnyílást örökíti meg nekünk a Szentírás története. Ezért kell a Szentírást egyben olvasni, és nem kiragadni az elejéről egy mondatot, mondván, hogy ilyen az Isten. Nem, bocsánat, az a fejlődési folyamatnak egy korai állomása. Aztán, ha megyünk tovább a Szentírásban, látjuk, hogy az még mennyit fog fejlődni és tisztulni. De azért pontosan erre mondom, hogy már az Ószövetségben vannak arra utaló jelek, hogy Istennek a gondolkodás módja ez, hogy ő szólít meg bennünket, ő keres bennünket, ő szeret bennünket, és ha ezt én elfogadom, bármilyen nehéz is, akkor ez gyümölcsöket terem bennem, és jó következményekkel jár. Például ennek az egyik legeklatánsabb példája, és nekem a kedvencem, amit lépten nyomon próbálok hirdetni és mondani, mert szerintem hát nagyon forradalmian alakítja át a lelki életünket. Ez a bizonyos 10 parancsolatnak nevezett rész a Szentírásban. A Kivonulás könyvének a 20. fejezete például ezt így tartalmazza. Ugye ez a jól megszokott, hittanórán megtanult 10 parancsolat. Igen. De van ennek egy nagyon érdekes nyelvi háttere, amit én nem tudok ettől elvonatkoztatni, mióta ezt én tanultam és hallottam. Hogy a héber nyelvben, az Ószövetség eredeti nyelvében ezek a bizonyos parancsoknak nevezett mondatok, ezek úgynevezett imperfektum igeidőben vannak, amely gyakorlatilag megfelel a mi magyar jövőidőnknek. És egyébként manapság nagyon sok olyan külföldi szentírás fordítást látok, amelyekben ez a jövő idejű 10 parancsolat fordítás már gyönyörűen megvan. Tehát következők szerepelnek ott, nem lesznek más isteneid rajtam kívül, nem fogod hiába venni az Úr nevét, nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, stb. És testvéreim,
valaki azt mondhatná erre, hogy ugyan már ez csak nyelvészkedés. De azt, hogy ezek a mondatok jövő időben vannak, szerintem pontosan arról az eddig elmondott logikáról szól, amiről most beszéltünk. Hogy ezek a mondatok gyakorlatilag sokkal inkább úgy jelentkeznek, mint gyümölcsök és következmények. Hogy látjuk mi sokszor ezeket a parancsokat? Úgy, mint követelményeket. Hogy ezt csináld meg, és akkor jóba leszel az Istennel. De szerintem már az Ószövetségben jelei vannak annak, ami az Új Szövetségből aztán totálisan nyilvánvalóvá válik, hogy az első az, hogy Istennel szövetségben vagyok. Ez a legelső dolog. És ennek lesz a következménye és gyümölcse az, hogy nem fogok ölni, nem fogok lopni, nem lesznek más isteneim rajta kívül. És most már nem azért, mert ezek parancsok és törvények, hanem mert a szeretet logikájából fakad. Megtermi a gyümölcsét ez a fajta hozzáállás. És ez ott van egyébként a kivonulás könyve 20. említett fejezetének az első versében, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Így kezdődik. Isten deklarálja, hogy én vagyok a te Istened. És hogyha te Izrael ezt elfogadod, akkor ennek következményeképpen ebből fakadólag neked nem lesznek más isteneid rajtam kívül. Nem fogod hiába venni az Úr nevét. Nem fogsz ölni, nem fogsz lopni. Mert ezek a következményei és a gyümölcsei annak, hogy Izrael, te az Istennel megéled a kapcsolatot és a szövetséget. Tehát a szövetség megéléshez nem követelmények a parancsok, hanem a szövetség megélésnek a következményei. És azt hiszem, drága testvéreim, hogy ez a fajta gondolkodásmód a 10 parancsolatról átalakíthatja a lelki életünket már csak azért, mert ne értsetek félre, a 10 parancsolatnak nevezett erkölcsi tábláknak a legitimitása örökké meg fog maradni. Természetesen az igaz, hogy gyilkolni, ölni, lopni, házasságot adni, stb. Ezek mind-mind rossz dolgok maradnak. Persze. Meg az, hogy meg kell tartani az Úr napját, és hogy más Istenünk ne legyen, ezek mind-mind pozitív meghívások maradnak. Tehát ezek nem eltörlendő dolgok nyilván. De nagyon sokszor ugye arról van szó, hogy, és ezt szerintem a gyakorlati életünkben is tudjuk, hogy tudom én, hogy mi a parancs, és egyet is értek vele, hogy mi az erkölcsi parancs, például az, hogy szeresd fele barátodat. Tudom, hogy ez a parancs, oké. Tudom, hogy ez a törvény, ha már így nevezzük. A fő kérdés nem az, hogy egyet szoktunk-e érteni a 10 parancsolattal, vagy ezekkel a, vagy az Új Szövetségben, amit úgy hívunk, hogy a fő parancs, hogy szeresd uradat Istenedet, fele barátodat. A kérdés sokkal inkább az, hogy hogyan leszek rá képes. Hiába értek egyet a parancsal. Parancsból, csupán törvénybetartásból ezeket megcsinálni, tudjuk, hogy mennyire borzadályosan nehéz, és hányszor vallunk benne kudarcot. Azt hiszem, hogy a keresztények között nem az a legnagyobb kérdés, hogy ezek most igazak-e ezek a parancsok, vagy nem. Egyetértünk velük, hogy ezek igazak. A kérdés sokkal inkább az, hogy hogyan leszek rá képes. Hogyan leszek képes Istent szeretni, és a fele barátomat szeretni? Parancsból nem lehet. Tudjuk, ha valamit nem lehet parancsszóra, akkor az a szeretet. Bárcsak ilyen könnyű lenne. Bárcsak valaki nekem megparancsolná, hogy szeressem a jó Istent meg mindenkit, és másnap ez nekem parancsszóra sikerülne. De jó lenne. Tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű. Parancsszóra, elhatározásra ez nem működik. Éppen ezért, hogy a kérdés, hogy hogyan valósítom meg ezeket a bizonyos nagy erkölcsi, vallási törvényeknek nevezett dolgokat, hát ez a legnagyobb kérdés. És itt van, amiről most beszélünk, és amiről Kereszt Szent János beszél, a megvalósítás. Úgy fogom tudni Istent szeretni, úgy fogom tudni a fele barátot szeretni, ha, és itt van az Új Szövetség irányultsága, és az Ószövetségben is ez, amit mondtunk, hogy elfogadom az Istennel való szövetséget, befogadom az ő szeretetét, még akkor is, ha fájdalmas, és ez meg fogja bennem teremni a szeretetnek a gyümölcsét. És mondom, ez szerintem a 10 parancsolat jövő idejűsége miatt már az Ószövetségi kinyilatkoztatásban ez így jelek szintjén valahogy úgy csírájában, de benne van. Természetesen sok biblikus mondja bizonyára igazsággal, mert én nem vagyok biblikus szakember, de akik azok azt mondják, hogy hát attól még persze ezek a jövő időben kifejezett parancsok, ez attól még lehet egy erős felszólító mód. Mert a héber nyelv, az óhéber, a bibliai héber nyelv az nem egy olyan kifinomult, nem egy olyan összetett nyelv, nehéz benne szétválasztani a felszólító módot és a jövő időt, éppen ezért a jövő időben kifejezett felszólító mód, hát ez létezik. Például a magyarban is mondja az anyuka a kisfiának, hogy meg fogod enni a levest. Hát ez nem ígéret és gyümölcs, ez parancs. Ez felszólító mód, ezt meg kell csinálni. És természetesen nem mondom, hogy a korabeli emberek számára, Izrael népe számára, hogy ezek a, hogy ez jövő időben van, ez nekik ugyanúgy attól parancsot jelentett. Jó van, értem én. De azért az új szövetség fényében nézve még inkább értelmet nyer az, hogy ez a bizonyos jövő idejűség ott a 10 parancsolatban, ezek nem felszólítást jelentenek, hanem mindenek előtt következményeket és gyümölcsöket. Ha az új szövetség teljes logikáját nézzük, akkor ez szerintem már is érthető lesz. Vagy úgy alapvetőleg a szeretet logikáját. Mikor leszek én képes szeretni, akkor, ha előtte elfogadtam egy szeretetet. Hiszem ez a logika nyilvánul meg a 10 parancsolatban is. Akkor leszek képes ezt meg ezt megcsinálni, azt meg azt elkerülni, ha előtte befogadtam a szeretetet. Ha előtte elfogadtam az Istennel való szövetséget. Egyébként ennek bizonyításaképpen az utolsó bibliai idézetet engedjétek meg. Ugye Jézus idézi ezt az úgynevezett főparancsot, például ugye Márk 12:30-31, mikor megkérdezi tőle, hogy melyik a legfőbb parancs a törvényben. Akkor ugye mondja, hogy, és itt már úgy mondom, ahogy írva vagyon, szeretni fogod az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeretni fogod fele barátodat, mint önmagadat. Mi történik itt? Ugye az új szövetség nyelve a görög, az ógörög nyelven íródott. És amikor Jézus itt idézi a héber szentírást, mert itt ugye itt idézi az Ószövetséget, akkor mi történik? A görög nyelven író evangelisták ezeket a bizonyos ószövetségi igéket honnan vették a héber szövegnek a görög fordítását? Tehát onnan, hogy a teljes Ószövetség már annak idején le lett fordítva görögre. Ezt hívjuk Septuaginta fordításnak. Ez az Ószövetség görög nyelvű fordítása. És mondom, ez a bizonyos régi görög nyelv, ez sokkal kifinomultabb, szofisztikáltabb nyelv, mint a héber. Ebben lát, teljesen nyilvánvaló különbség van a jövőidő és a felszólító mód között. Tehát, hogy a görög felszólító módba akar valamit kifejezni, a képes rá a nyelv. A jövő időben arra is képes. Mondom, a héberben ez ambivalensebb. És éppen ezért nekem nagyon bizonyító erejű, és valahogy nagyon meggyőző, hogy itt a görög szöveg bár használhatna felszólító módot, a héber szöveg fordításában mégis mit használ? Jövő időt. És ez kerül át, ez a fajta görög fordítás az új szövetségbe is, és akkor ezt így olvassuk, mint Jézus szavát. Szeretni fogod a te uradat, Istenedet. Szeretni fogod fele barátodat, mint önmagadat. Igen, mert ez gyümölcse és következménye minek, amit eddig is mondtunk, például János 3:16-nak, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. És aki az egyszülött fiút befogadja, és ebben a befogadásban ott van a tisztulási folyamat is, amiről beszélünk, ennek gyümölcseképpen én szeretni fogom az Istent, és szeretni fogom a fele barátod, és szeretni fogom önmagamat. Mert másképp ez nem megy. Parancsból, elhatározásból tudjuk nagyon jól, hogy nem megy. Testvéreim, itt nem nyelvészkedni szeretnék, meg nem bizonygatni. De mennyire ez a szeretet logikája? És azt hiszem, ezt érezhetjük hétköznapi emberi kapcsolatainkban is. Ha megérzem, hogy engem valaki szeret, és ezt a kihívásaival együtt befogadom, akkor képessé válok egyre jobban a nem önző, hanem tiszta és érett viszont szeretetre. Azt hiszem, hogy így tanulunk meg szeretni. Ez a szeretet képességének, az elsajátításának a folyamata. No,
Elmeszerény bevezető után akkor nézzük is meg, hogy a 11. fejezetben Keresztes Szent János ezt hogyan írja le. Ugye arról beszél, hogy megszületik bennünk a szeretetnek a tüze. Ő hozza a misztikusok által rajongva szeretett szimbólumot, a tűz, a láng szimbólumát, amikor a szeretetről szeretne beszélni, akkor János, hogyha valahogy mindig időkat ki, hogy ez valami fajta tűz, valami láng, hát ugye itt megint csak mit csinálunk, dadogunk a misztikusokkal együtt, szimbólumokat keresünk, hogy egy leírhatatlan, kifejezhetetlen, benső tapasztalat valahogy mégis megpróbáljunk kifejezni. És akkor János atya először ugye idézi az ő saját versének az egyik sorát, ami így hangzik, a szeretet tüzében égve. Ugye ebből a versből származik, aminek az apropóján ő egyébként ezt a művet írja. És így kommentálja ezt a sort. A szeretetnek ez a lángolása kezdetben általában véve nem érezhető, vagy azért, mert a természetnek tisztátalansága miatt még nemigen gyulladt ki, vagy pedig azért, mert a lélek nem lévén képes megérteni önmagát, mint mondottuk, nem hagyja azt békében égni. Olykor azonban, már akár ezen tünet kíséretében, akár nélküle, mindjárt kezdetben érezhetővé válik a lélekben valamelyes, Istenre irányuló, heves vágyódás. S minél tovább fejlődik ez az állapot, annál jobban érzi a lélek, hogy Isten irányában vonzódásra és szeretetre gerjed. János, hogyha keresi a szavakat, hogy mi történik ott bennünk, valami ilyesmi. Így folytatja. Azt sem tudja, hogy miképpen és honnét támad benne ez a szeretet és ez a vonzódás. Így van. Csak azt érzi, hogy ez a tűz és ez a lobogó láng olykor annyira megnövekszik, hogy a szeretet sóvárgásával vágyódik Isten után. Na, miről is van itt szó? Tehát ugye a sötét éjszaka gyümölcseképpen elkezd bennünk, és hagyj használjam ezt a szót, megszületni. Semmiből szinte ez a leírhatatlan benső tapasztalat. Ahogy eddig is próbáltam én magam is ezt dadogva elmondani, a szeretetemnek és az Isten szeretetének ez a mély benső tiszta tapasztalata, ami nem mindig érezhető, ahogy János atya is írja, nem mindig vannak ilyen érzelmi amplitúdói, ez nagyon sokszor egy ilyen csöndes, békés, benső valami, ugye megint kijutunk a szavunkhoz, hogy ez egy valami, nem akarom azt mondani, hogy izé, ez egy valami bennünk, amely kapcsán megint csak mondjuk ki azt, hogy akinek van ilyen tapasztalata, az fogja ezt tudni, hogy miről van szó. Mert ezt nem nagyon lehet megmagyarázni. Nem nagyon lehet elvi síkon bebizonyítani. Kémiai, biológiai folyamatokkal ezt leírni, hogy ez micsoda bennünk. De akiknek van ilyen, azok hamar megértik egymást. Akiknek viszont nincs ilyen, azok pedig úgy is elbeszélnek egymás mellett. És testvéreim, mi jön ki ebből például az, hogy a misztikus személy ezen belső szeretettség tapasztalaton keresztül néz a világra, az emberekre és az egyházra. És ezért van az, hogy például ezek a nagy misztikusok, Avilai Teréz, Keresztes Szent János, de az összes többi, aki ott van a katolikus egyházban, miért van az, hogy ahogy kinyitjuk az ő műveiket, és ahogy hallgatjuk őket, érezzük, hogy ezek annyira másképp beszélnek Istenről, az emberről, az egyházról, a világról, mint úgy általában azok, akik mondjuk belső tapasztalat nélkül, íróasztal mellett gyártanak egy teológiát. És ne csedek félre, természetesen a tudományos teológiának, az íróasztal mellett született teológiának is megvan a maga értéke és létjogosultsága. Csak mi a probléma, hogy az egyházban olykor ez egyeduralkodóvá válik. Ez egy ilyen, bekerül egy olyan helyzetbe, hogy csak az elvont, absztrakt, tudományos, skolasztikus teológiai nyelvezet a teológia. És természetesen a skolasztikus, tudományos teológia biztos, hogy nagyon-nagyon fontos része a teológiai gondolkodásunknak, de a misztikus teológiát el ne felejtsük. Mert ez ugyanúgy része az egyházi teológiának, és az, hogy ezek a drága jó misztikus doktoraink, egyház tanítók, ugye mondtuk már kezdetben, hogy ez mit jelent, ezzel az egyház a legmagasabb szinten mondja ki, hogy amit ők művelnek, az valódi teológia. Még akkor is, ha
hanem absztrakt, elvont nyelvezetet, tudományos, skolasztikus nyelvezetet használnak, hanem más típusú nyelvezetet. Jó, Keresztes Szent Jánosra még eléggé jellemző, hogy ő egy ilyen elég keretes, absztrakt, elvont nyelvezetet használ. De azért, ha őt azért kinyitjuk, azért érezzük, hogy ez nem íróasztal mellett született tapasztalat nélkül. Még akkor is, ha sosem mondja azt ő, hogy ez az én tapasztalatom, akkor is tudjuk, hogy magáról beszél. Hát kié másé lenne? Amikor ő azt mondja, hogy a lélek, akkor az ő saját tapasztalata, nyilván mindenek előtt. És látjuk, hogy ezek a nagy misztikusok mennyire másképpen beszélnek Istenről, emberről, egyházról, világról, és ezért szeretjük őket nagyon olvasni, mert érezzük, hogy ez más, ez valahogy nekik belülről jön, ez egy saját tapasztalat, másképp látnak rá az életre, másképp látnak rá a világra, és akkor még ezt tegyük hozzá azt, hogy milyen jó lett volna őket személyesen például ismerni és találkozni velük, mert akkor nem csak az írásaikon keresztül éreztük volna meg azt, hogy ők mennyire másképp gondolkodnak Istenről, egyházról, emberről, hanem ezt valahogy megtapasztaltuk volna velük kapcsolatban, de milyen jó, hogy az írásaik és a róluk született jobbfajta történeti vagy életrajzi művek azért egy kicsit belátást engednek nekünk abba, hogy milyenek voltak ezek a nagy misztikusok. Hogy Keresztes Szent János meg Avilai Teréz is hogy tudták megélni azt a kedvenc fogalmaim egyike mostanában az egyensúly. A balansz. Hogy tudták megélni azt az egyensúlyt például, hogy nem ellentétet láttak, teszem azt, szemlélődés és aktivitás között, hanem egyensúlyban élték ezt meg. Hogy tudták megélni azt, hogy nem ellentétet láttak múlt és jövő között, hanem egyensúlyban élték meg a múlt kincseihez való ragaszkodást, és eközben a jövő felé irányuló megnyílást. Hogy tudták megélni azt az egyensúlyt, hogy tökéletesen benne voltak az egyházban, tették benne a dolgukat, és mégis jellemző volt rájuk egy ilyen játékos, pajkos gyermeki szabadság, amivel oly sokszor szinte valahogy nem az, hogy kikerültek az egyházból, csak mintha felülről tudták volna az egyház gondjait szemlélni, és valahogy felülről tudtak volna az egyház bajain segíteni, de úgy, hogy közben nem szakadtak ki belőle. Hát testvéreim, látjátok, például ezek azok a dolgok, amire képessé válik egy misztikus, hogy megélje ezt az egyensúlyt. Hogy nem vagyok se konzervatív, se progresszív, hanem a kettő egyszerre. Egyensúlyban. Ez az, amire Jézus azt mondja, hogy a családapa, aki régit és újat hoz elő kincstárából, hogy mind a kettő ott van. Hogy nem csak a múlt, és nem csak a jövő, hanem mind a kettő. Nem csak a múlthoz való ragaszkodás, és nem csak a jövő felirányultság, hanem mind a kettő. Nem csak aktivitás, nem csak szemlélődés, hanem mind a kettő. És ez látjátok, ez a balansz, ez az egyensúly. Ez a misztikusoknak a tapasztalata, ami mondom, honnan jön nekik? Onnan, hogy fájdalmakon keresztül, sötét éjszakákon keresztül megtisztultak, és ez kiváltotta belőlük ezt az újfajta látásmódot, de ők azért tanítanak bennünket, hogy ez bennünk is épp úgy megszülessen, mert tudjuk, hogy a misztikusok, ezek a szentjavatott misztikusok nem privilegizáltak, nem Isten elkényeztetettjei, akik kaptak olyan ajándékokat, amiket mi nem kapunk meg. Igen, kaptak speciális ajándékokat, de pontosan azért, hogy képesek legyenek minket megtanítani arra, hogy ez, ennek az egésznek a lényeg, amiről beszélünk, számunkra épp úgy elérhető. Tehát a misztikusok ezen szeretettség tapasztalaton keresztül néznek a világra. És ezen keresztül szemlélnek mindent. És ezek ugye nyilván mi is lehetünk. Így folytatja Keresztes Szent János. Ugyanis, amint említettük, a lélek, anélkül, hogy tudná, hányadán van, megsemmisültnek látja önmagát mindazon, akár égi, akár földi dolgokkal szemben, amelyekben azelőtt örömét lelte, csupán azt látja, hogy szeret, anélkül, hogy tudná, hogyan. Na ez az. Erről beszélünk. Hogy megszületik bennünk ez a benső tapasztalat. Hogy szeretetnek érzem magam, de nem mindig érzem emocionálisan, hanem tudom, hogy szeretve vagyok Isten általad belül, és tudom, hogy én is szeretek. Még akkor is, hogyha ez nem mindig érezhető, akkor is, ha ez csak a csírájában bennem lévő kis mag, de akkor is ez bennem megszületik a semmiből. Nem technika, nem erőlködés, és nem döntés kérdése. Így, hogyha valakinek föltenném a kérdést, hogy szeretni akarsz? Az a vágyad, hogy jobban szeresd Istent, és a másik embert, és önmagadat? Hát akkor ehhez mi vezet? Nem technika, nem erőlködés, és nem döntés, hanem mindaz, amit eddig keresztül Szent János sötét éjszakája alapján megvizsgáltunk. Hagyd, hogy Isten szeressen, ne menekülj a meghittség, az intimitás elől, lépj ki a komfortzónádból, nézz szembe önmagaddal. Most csak 4 olyan dolgot említettem, amit eddig elég részletesen kitárgyaltunk. Tehát ne menekülj az elől, hogy Isten téged szeressen, és hagyd el azt az Egyiptomot, ne menekülj vissza a saját kis komfortzónádba, ne menekülj se vallásos, se nem vallásos pótcselekvésekbe és védekezési mechanizmusokba, add meg magad, engedd el ezt az egészet, hagyd, hogy Isten szeressen, nézz szembe önmagaddal, ha nehéz önmagaddal szembenézni, akkor kérjél segítséget valakitől, és ennek összeadódása képpen fog benned megjelenni jobban ez a bizonyos szeretet, amiről beszélünk. Más út nincs. Ezért testvérem, aki azt mondja, hogy vedd meg a könyvemet, mert abban le van írva, hogy 30 nap alatt hogyan gyullad fölbered a szeretet, meg ne vedd. Mert nem technika kérdése. Tehát ez csak kemény, önismereti és Isten ismereti munka és szenvedés gyümölcse. És keresztény Szent János miért teszi hozzá lépten nyomon, hogy ez nem népszerű dolog a keresztények között? Igen, ő maga jegyzi meg, majd itt meg fogja fájdalmasan jegyezni, hogy ezt kevesen választják, ezt az utat. Fogja idézni majd Jézust, aki azt mondja, ugye, hogy milyen szűk ez az út és ez a kapu, és milyen kevesen vannak, akik bemennek rajta. Igen, talán erre is lehet érteni. Keresztények sokkal jobban választjuk inkább a széles utat, de a széles út itt azt jelenti, hogy nem küzdünk meg a szeretetért. És ez nem azt jelenti, hogy ki kéne fizetnünk ezt valakinek, vagy hogy most erőlködés árán, hanem az, hogy nem merjük elhagyni a komfortzónáinkat, a biztonságunkat, és belemenni az Isten kapcsolatunk és az önismeretünk sűrű, sötét éjszakájába. Szeretnénk inkább egy könyvet, ami majd megoldja ezt. Szeretnénk végre egy olyan prédikátort, egy olyan előadót, aki végre megmondja, hogy kell ezt. Nincs prédikátor, nincs könyv, aki megtaníthatna bennünket szeretni. Csak mit tudunk adni? Olyan tanácsokat, meg olyan gondolatokat, amik elvisznek minket hova, ahhoz a ponthoz, ahonnan már nem kísérhet el bennünket senki, mert az a pont, ott az önismereti munkánk és az Isten ismereti munkánknak a határa. Onnantól már csak mi tudunk előre menni, és neki kell állnunk dolgozni magunkon, meg az Isten kapcsolatunkon. Nincs módszer, nincs technika más, és ez mindenkinek személyesen különböző, hogy milyenek a mi útjaink Isten és önmagunk kapcsán, de valahogy a lényeg ugyanaz. Így folytatja keresztes Szent János. Olykor azután nagyon is megnövekszik a lélekben a szeretetnek ez a lángja, és ilyenkor annyira eped Isten után, hogy szinte úgy látszik, mintha a csontjai is ki akarnának száradni ettől a szomjúságtól. Misztikus nyelvezet. A szervezet fonnyadásnak indul, mármint nem a szakszervezet, hanem a szervezet, fonnyadásnak indul, a test melege és ereje elfogy, a szerelem szomjának elevensége folytán. Keresztény Szent János itt most férfi létére is belevadult ennek a leírásába. Misztikus nyelvezet. Próbálja kifejezni, hogy ennek a belső tapasztalatnak a tüze olykor hevesen érezhető. Olykor meg egyáltalán nem érezhető, de mégis megmarad belőle valami tapasztalat. És a lélek tapasztalatból ismeri meg, így írja, hogy milyen égető a szeretetnek ez a szomjúsága. Igen, ez egy belső tapasztalat, aminek van néha-néha bizonyos pillanatokban ilyen érzelmi kitörő része. Van ilyen, de nyilván nem arról van szó, hogy ez mindig és állandóan kísér bennünket. Vannak bizonyos pillanatok az életünkben, főleg akkor, amikor már túl vagyunk egy-két sötét éjszakán, túl vagyunk egy-két kanyarom, És ha egyébként is hordozzuk magunkba ennek az újfajta szeretett tudatnak a magját, és lehet, hogy jön az életünkben egy váratlan pillanat, amikor ez valahogy érzelmileg is eltelít bennünket. Néha mondom, a legváratlanabb szituációban tud ez megtörténni. Igen, ilyen van. Ezért adjunk hálát, és ez oké. Csak azt ne gondoljuk, hogy tulajdonképpen ebben a pillanatban szeretünk úgy igazán, és egyébként meg nem. Ne, ez csak egy érzelmi tapasztalat. Mert ennek a benső tudásnak vannak ilyen érzelmi részei is, de nyilván nem mindig, és nem 24 órában, és nem minden nap. A misztika, ez a közvetlen tapasztalata Isten szeretetének és a saját szeretetemnek. Most megint adtam egy ilyen definíciót, a sokadikat, hogy mi a misztika, mert ezer oldalról lehet megközelíteni. Hogy van egy ilyen benső tapasztalata annak, hogy ő szeret engem, én meg szeretem őt, de ez nem mindig jár együtt érzelmekkel. De amikor együtt jár érzelmekkel, azok olykor heves, természetűek. És ez normális. Ennyit mondja János atya. Itt van megint csak az elmozdulás, az elméleti tudás és a tapasztalati tudás között. Sokat beszéltünk már erről is eddig. Ugye Jób alapján, aki azt mondja, hogy eddig hírből ismertelek téged, szóbeszédből, de most már a szemeim látnak téged. Na ugyanez, hogy számomra az Isten iránt való szeretet és az ő irántam való szeretete már nem csak az agyamban van, mint információ, nem csak, mint hittani tudás van a fejemben, hanem ez leszállt ide. És nem tudok jobbat mondani ennél, hogy leszállt ide. Mert ez egy tapasztalat. Ez egy benső dolog. Hogy ez áthatja a benső világomat, ez már az enyém, és senki nem tud meggyőzni az ellenkezőjéről, hogy az bennem nincsen. Mert ez az emberi személy számára innentől kezdve egy benső tapasztalás. Még akkor is mondom, ha nem mindig jár együtt nagy lángolásokkal, de vannak ilyen pillanatok is. Így írja János atya. Ezt tapasztalta, ezt érezte Dávid király is, midőn így beszélt, Zsoltárok könyve 41.3, szomjúhozik lelkem az erős élő Istenhez, János atya egzegézisei csodálatosan, ami ugyanaz, mintha azt mondaná, égető volt az én lelkem szomjúsága. És erről a szomjúságról, mivel annyira égető, mondhatjuk, hogy szomjúsággal öli az embert. Igen, ugyanerről van szó. És így folytatja, az is igaz, hogy ez a szomjúság nem mindig ilyen heves, hanem csak olykor, bár valamelyes szomjúság mindig érezhető. Azt mondja, amit eddig most elmondtunk. A szeretet érzelmi intenzitása természetesen bennünk hullámzik, és változik, és ez normális, és természetes. Nem tud az érzelmi jellegű szeretetünk minden nap ugyanolyan lenni, ez hullámzik, de ez sérült, megtört, törékeny emberi természetünkhöz tartozik, és készüljünk fel arra, hogy ez halálunkig így lesz. Az újdonság viszont az, hogy a személy úgy általánosságban tapasztal belül egy kifejezhetetlen szeretet tudatot. Na ez az új. Mert a szeretet bennünk, a szeretet érzelmi része az azelőtt is hullámzott. A sötét éjszaka előtt is, az átalakulás előtt is. De mi az új? Mi a gyümölcs? Hogy van bennem állandó jelleggel. Mondom, ez a megmagyarázhatatlan, csendes, békés valami. Ez a szeretettség tudat. És János atya erre azt mondja, hogy ott van bennem de ordinario, mondja a spanyolban. Azaz általánosan, úgy mindig. És mondom, ez nem érzelem minden egyes pillanatban, hanem egy belső tudás. Nem tudok rá jobb szót. Így folytatja. Meg kell jegyeznünk, hogy amint már elkezdtem fejtegetni, kezdetben ez a szeretet rendesen nem érezhető, hanem csak is a szárasság és üresség, amelyről szó van. Ilyenkor ezen csak is a később kigyulladó szeretet helyett a tehetségeknek eme szárasság és üressége közepette a lélekben ama rendes, Istenre irányuló gyöngétség és figyelem foglal helyet, amely bánkódással és félelemmel, saját fordításomban, fájdalommal és aggódással van egybekötve, mert úgy érzi, hogy nem tud neki szolgálni. Márpedig igen kedves áldozat Istennek az iránta való szeretettől megtört, és őrá figyelő lélek. Itt a Zsoltárok, 50. Zsoltár 19. verse kerül itt kicsit átalakításra. Na, erről beszéltünk eddig is. Ha nincs nagy intenzitása a bennem lévő érzelmi szeretetnek, ami mondom, inkább kiemelt pillanatokban van, akkor mi marad? A hétköznapi misztika. És mi ez a hétköznapi misztika? Írja János atya, Isten jelenlétére való békés, gyöngét figyelem. Az, hogy ez van a lélekben, amikor nincs az a nagy érzelmi intenzitás. És tudjuk, hogy ez általában nem a nagy érzelmi intenzitás van, az emberi tapasztalat az, hogy ez a ritkább. Ami az általánosabb, ami a hétköznapibb, az ez, az Istenre irányuló gyöngétség és figyelem. Ezt mondja János atya, hogy ez viszont ott van. Ez nem intenzitás függő, nem érzelem függő, nem napszak függő, és nem időjárás függő, és nem stressz függő. Ez kialakul. Ez ott lesz, még hogyha picin csírájában is, de ott lesz bennünk. Ez az Istenre való figyelem. Az Isten jelenlétére való figyelem. Még plasztikusabban úgy tudnám ezt mondani, hogy kialakul bennünk az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül. És mondok egy ilyet. Nem vagyok egyedül. Még akkor sem, ha emberileg magányosnak érzem magam, még akkor sem, ha nem érzem Isten jelenlétét, és fölkiálthatnék Jézussal együtt a kereszten, hogy Istenem, miért hagytál engem, valahol ott van ez a belső magnyi kis tudás, hogy nem vagyok egyedül. Fordíthatnám így is ezt a bizonyos belső tapasztalatot. Nem vagyok egyedül. Mert ő itt van, és figyelek az ő jelenlétére, de ez a figyelem, mondom, itt már nem egy megerőltetés a számunkra. Nem egy ilyen külön döntés, hogy én most figyelni fogok, hanem egy ilyen állandóság, egy ilyen tapasztalat, hogy ő jelen van. Figyelek rá. És tudom, hogy akkor is velem van és bennem van, ha tudatosan nem figyelek az ő jelenlétére. Ja, igen. Erről van szó. Tudom, hogy valaki mellettem van, még akkor is, ha nem figyelek rá közvetlenül. Tudom, hogy itt van. Talán erről szól ez a tapasztalat. És ezt kíséri, János atya szavai szerint, egy fájdalommal és aggódással egybekötött érzelem, ami ebben benne van. Tehát Isten jelenlétére figyelünk, aggódással egybekötve, amely szerintem itt nem mást jelent, mint az alázatot. Hogy önteltség nélkül, gőg nélkül, önkanonizáció, önszentélyavatás nélkül figyelek magamra. Tehát amit keresztül Szentlélek úgy mond, hogy a lélek közben azért aggódik, ez mit jelenthet? Hát az egészséges önreflexiót. Hogy figyel saját magára is, de egyre egészségesebben. És ez az aggódás, ez nem egy aggályosságot, nem egy rettegés, nem egy szorongást jelent, hanem inkább megint csak az alázatot. A helyes önismeretet. Hogy figyelek magamra is. Nem avatom szenté magam. De erről egyébként lesz még szó, mert János atya ezt a következő fejezetben sokkal bővebben ki fogja fejteni. Így folytatja. Ez az aggódás és figyelem helyezi bele a lelket a titokzatos szemlélődésbe, mindaddig, amíg idő folytán a szárazságok hatása alatt az érzéki részből kissé kitisztulnak a természetes erők és hajlamok, és így semmi sem akadályozza többé, hogy a szellemben az isteni szeretet kigyulladjon. Ez alatt azonban, amint az orvosi kezelés alatt álló embernél nem is lehet másképpen, ez a sötét éjszaka és a törekvő képességnek ez a száraz tisztulása folytonos szenvedést okoz, amely a lelket sok tökéletlenségtől tisztítja meg, és sok erénybe gyakoroltatja bele, hogy képessé tegye arra az említett szeretetre, amint ez a következő versor magyarázatából is kitűnik. Mit ír ebben a pár mondatban? Hogy a sötét éjszakáink következtében, ahogy egyre jobban tisztulunk, ez a szeretet egyre tapasztalhatóbb lesz számunkra. Ez a tapasztalat bennünk egyre stabilabb, egyre állandóbb lesz. Persze az éjszakáinkban, mert ugye tudjuk, hogy az életünkben éjszakák és nappalok váltakozása van, tehát az, hogy eljön majd az, hogy újra belekerülünk valami nehezebb élethelyzetbe és éjszakába. A következő éjszakánkban természetesen ezt nem biztos, hogy érezni fogjuk, ezt a belső tapasztalatot, bár ahogy fejlődünk, és talán ez az az újdonság bennünk, hogy az éjszakáink fejlesztenek, A tudatosság eme apró lángja talán egyre jobban ott lesz bennünk, úgy mindig. Úgy mindig. És itt van az talán, hogy aki túl van egy első ilyen éjszakán, megtapasztalta már magában ezt a szeretettségtudatot, és jön a következő éjszaka, ott persze lehet, hogy sok mindenben megint el fogunk bizonytalanodni, és nem fogjuk ezt a bennünk lévő újfajta tapasztalatot érezni, de lehet, hogy azért már valamilyen szinten ott a mélységekben ott lesz bennünk. És a következő éjszaka tapasztalatunkban már lehet, mondom, az lesz az a pici csillag, amiben kapaszkodni tudunk. És ahogy megyünk előre, úgy talán ez egyre foghatóbb, egyre tapasztalhatóbb lesz még akkor is, ha amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor sötét éjszakában vagyunk, akkor szinte elbizonytalanodunk abban, hogy ez ott van-e bennünk, de aztán valahogy mindig ráébredünk arra, hogy igenis ott van. Ezért mondom, szerintem a halálmesdje az mindig Egyiptom és az első éjszaka között van. Mert az első éjszakában még semmit nem látok, nincs hova visszanézni, nincs tapasztalatom erről, amiről most én beszélek. De a második éjszakában már van. Ha a második, harmadik, negyedikbe elérek, ott már azért viszem azt az én kis fejlődési batyumat, amit az előző éjszakáimban szereztem, ezt az újfajta istenismeretet, újfajta önismeretet, még akkor is, ha ezt nem fogom a krízisben nagyon-nagyon markánsan érezni, azért valahogy titokzatosan ezek ott lesznek bennem. És akkor a végén János atya a következő versort is elemzi, ez csak röviden. A következő versor az így szól az ő saját verséből, ó boldog pillanat! Ó boldog pillanat! És ezt ő így kommentálja. Isten tehát belehelyezi a lelket ebbe az érzéki éjszakába, hogy alsóbb érzéki részét megtisztítsa, alkalmassá tegye, és egyesítse a szellemmel. Most ő egy kicsit ismétel. Ezeket a mondatokat úgy hallgassuk, mint ismétlést. Ebből a célból elsötétíti, és abba hagyatja vele az elmélkedést. Később pedig azért, hogy megtisztítsa a szellemet, és Istennel egyesítse, belehelyezi a szellemi éjszakába. Mindebből a lélek igen nagy hasznot berít, bár ezt ő még nem látja be egészen, és azért boldog pillanatnak mondja azt, amikor ezen áldott éjszaka révén kimenekült alsóbb részének, vagyis érzékeinek kötelékeiből és szorongattatásából. Ezért mondja a jelen versort, tudnélik azt, hogy ó boldog pillanat. Ezt illetőleg már most illik, hogy felsoroljuk azt a sokféle hasznot, amelyet a lélek ebben az éjszakában talál, és amelynek alapján boldog pillanatnak tartja, amikor sikerült belejutnia. Mindezt a sokféle hasznot magában foglalja a következő versor. A 12. fejezet lesz az, ahogy János atya fogja sorolni még a hasznainkat, hogy milyen haszonnal járt nekünk az, hogy vállaltuk a sötét éjszakát, magyarul a gyümölcsöket, az újdonságokat, a változásokat, nyilván ezt majd következő alkalommal fogom mondani, de még visszautalunk erre, hogy ez a boldog pillanat, jaj, de szeretem János atyának ezt a kifejezését. Mi is az ő versében, ahogy írja ez a bizonyos boldog pillanat? Hát testvéreim, szerintem ez a boldog pillanat annak az öröme, annak a tiszta öröme, mikor egy nagyon keserves és nagyon fájdalmas éjszaka után kezdjük észrevenni magunkban a változást. És visszanézünk az elmúlt időszakunkra, és azt mondjuk, hogy boldog pillanat, hogy mindez így volt jó. Milyen bölcs voltam, milyen okos voltam, hogy nem mentem vissza Egyiptomba, nem mentem vissza a komfortzónámba, milyen bölcs voltam, hogy feladtam a védekezést, hogy feladtam a menekülést, milyen okos voltam, hogy csendben hagytam, hogy az Isten a krízisemből kihozza a legtöbbet és a legjobbat. Boldog pillanat, mikor úgy döntöttem, hogy hagyom magam. Mikor úgy döntöttem, hogy nem megyek vissza Egyiptomba. Mikor úgy döntöttem, hogy hagyom, hogy Isten kihozza ebből, amit ő csak ki tud. Boldog pillanat, hogy nem menekültem el a komfortzónámba, nem menekültem el a vallási vagy nem vallási védekezési stratégiáimba. Boldog pillanat, hogy nyugton maradtam, csendben maradtam, és hagytam, hogy Isten ebből kihozza, amit ki tud. Ó, boldog pillanat! És testvérem, ezt az élményt tényleg kívánom szívből mindnyájunknak. hogy ezt tapasztaljuk meg, hogy amikor túl vagyunk, mondom, egy ilyen nagy kanyaron, és amikor először kezdem magamban észrevenni azt, hogy olyanokban változom, amikben eddig nekem senki nem tudott segíteni. Hogy olyan változások vannak az emberi személyben ilyenkor, amiben se tanácsadásból, se könyvekből én azt nem tudtam megtanulni. Hogy valami olyan változott bennem, amit se önerőből, se mások segítségével, se sehogy nem tudtam elsajátítani. És lám-lám, egy szép napon úgy kelünk föl, hogy egy olyan változás van bennünk, amire egész életünkben vágyódtunk, ami kapcsán mindent megpróbáltunk, de mondom, senki nem tudott benne segíteni, a legjobb könyvek és a legjobb tanácsadók sem, és most, hogy nem hirtelen, az a változás, az az újdonság ott van bennem, amit eddig semmi és senki nem tudott bennem létrehozni. És ilyenkor van ez, hogy boldog pillanat, hogy ez eljött, hogy ez a változás itt van bennem. És akkor talán ebben a boldog pillanatban visszanézek az éjszakámra. És persze, mondhatom azt, hogy majd bele pusztultam, a pokol bugyraiba jártam, de most már nem adnám oda semmiért. Még akkor is, hogyha életem legfájdalmasabb periódusa volt, megérte, és így volt jó. Tudjuk, hogy nem Isten akarta azt, hogy én szenvedjek, mert történt az életemben valami, ami miatt szenvedtem, de Isten mit csinált, mivel én hagytam őt, hogy csinálja, kihozta ebből a legjobbat, és megszületett bennem azáltal egy olyan gyümölcs, ami eddig semmi szín alatt nem tudtam azt megtanulni, magamévá tenni. Egy olyan bölcsesség, egy olyan valami új, amit semmilyen technikával, semmilyen döntéssel, semmilyen könyvből nem tudtunk kiolvasni. Ez a boldog pillanat. Akkor visszanézek, és látom magamon a változást, az új életemnek az új gyümölcseit, és akkor azt mondom, hogy megérte. Így volt jó. Ez az egész keserves út. És milyen okos voltam, hogy hagytam, milyen okos voltam, hogy megadtam magam, milyen okos voltam, hogy segítséget kértem, hogy beszéltem róla. Most sorolom azokat a helyes hozzáállásokat, amit szegény lélek a sötét éjszakában killódva csinál, mert nem tudja, hogy mi lesz belőle. Amit keresztes Szent János ajánl neki, hogy beszélj róla, mondd ki, ami benned van, és maradj csöndben, hagyd, hogy ez az egész benned menjen előre. És ugye a szegény lélek ebben szenved, mert nem ért semmit, de amikor jönnek ezeknek az új gyümölcsöknek az első sugarai bennünk, akkor visszanézek, és azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy ezt így csináltam. De jó, hogy ezt ilyen bölcs voltam, hogy megfogadtam keresztes Szent János tanácsát, hogy nem menekültem el, nem védekeztem, és beszéltem róla, és hagytam, és lám-lám, ez megtermi a gyümölcsét. Hát ez a boldog pillanat, amikor ez eljön az életünkben. Nem, de ez a boldog pillanat lehet egy kicsit húsvét, a feltámadás öröme, ha már most itt a, legalábbis a felvétel napján nagy böjt vége felé járunk. Igen, ez az a bizonyos húsvéti öröm, ez az a húsvéti fény, amelyet megnézve, amelyet felhasználva visszanézünk nagypéntekre, és azt mondjuk, hogy mindennek volt értelme. Mert a nagypénteket ugye húsvét fénye nélkül nem tudjuk értelmezni, hogy ez miért történt és mi történt. Húsvét fényében visszanézünk Jézus egész életére, sőt, az üdvösség történet teljes tartamára, és azt mondjuk, hogy igen, így ennek már mindennek van értelme. De húsvét fényében, nagy szombat sötétsége és csendje után, a feltámadás fényében van ez a boldog pillanat, hogy visszanézünk, és azt mondjuk, hogy aha, kezdjük érteni, hogy miről is volt szó. Kezdem már érteni, hogy mi volt ennek az egésznek valahol ott belül az értelme. Kezdem látni, hogy én hogyan változtam meg, és hogyan cserélődtem ki a sötét éjszaka által. Hát ez a boldog pillanat. És az utolsó versor, kisurranék csöndben titokban. Keresztes Szent János ezt is magyarázza, de ebből az egy bekezdésből csak azt szeretném kiemelni, amit ő az evangélium kapcsán mond, így írja. Nagy és boldog egyrészt azért ez a pillanat, mert kioltja az összes dolgokra vonatkozólag a vágyat és vonzódást, de másrészt azért is, mert igen kevesen vállalkoznak arra, hogy belépjenek ezen a szoros kapun, és álhatatosak maradjanak az életre vezető szűk úton. Amint az üdvözítő mondja, mi szoros a kapu, és keskeny az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, kik azt megtalálják. A szoros kapu ugyanis az az éjszaka, amelybe, hogy a lélek bemehessen, leveti érzéki részét, kivetkőzik belőle, s a hit vezetésére bízza magát, amely kizár minden érzékelést. Na látjátok, ez a Szent Jánosi, keresztes Szent Jánosi evangélium magyarázat. Nagyon szeretem. Számára az evangéliumi szűk kapu, a keskeny út, az nem más, mint a sötét éjszaka, azaz a fejlődés fájdalma. És ahogy Jézus mondja, keresztes Szent János tovább viszi ezt a gondolatot, kevesen találják meg ezt. Miért? És így mennyire értelme van? Hát, mert kevesen akarnak fejlődni. Mert az fájdalmas. Kevesen akarnak változni, és fejlődni az önismeretükben, Isten kapcsolatukban. Jobb nekünk a puszta vallásgyakorlat biztonsága. Jobb nekünk a puszta törvény és tanítás, megtartás és megvallás biztonsága. Mert itt ebben nem kell fájdalmak közepette fejlődni. Csak be kell tartani a törvényt, a tanítást. Talán erre mondhatjuk Jézussal és keresztes Szent Jánossal együtt, hogy ezt a szűk kaput, ezt a sötét éjszakát kevesen találják meg, mert kevesen vállalják a fejlődés fájdalmát. Jobb nekünk a biztonságos vallásosság. Fájdalmak között fejlődni Isten kapcsolatunkban és önismeretünkben, az keveseké, mindenkié lehetne. Bárkié lehetne, ezt mondják a misztikusok. De kevesen választják, mert fájdalmakkal fejlődni kevesen szeretnének. Kevesen találják ezt meg. És erre mondjuk azt, hogy éppen ezért ez a bizonyos misztika, amiről itt már legalábbis ezen a győri fórumon én már negyedik éve beszélek. Ez a misztika sosem fog a népszerű témák közé tartozni. Barátkozzunk meg a gondolattal, hogy a misztikus élet felé törekvők mi mindig kisebbség leszünk. Az egyházban és a kereszténységben. Úgy tűnik az egyház eddigi történetéből is, hogy kisebbség vagyunk és leszünk, akik ezt a fajta misztikus életet, a fejlődés fájdalmát vállalják, mert kevesen választják a szűk kaput, ahogy Jézus mondja. De természetesen a vágy ott van bennünk, hogy bárcsak mindenki vállalna a misztikus élete együtt járó nehézségeket, bárcsak mindenki bemenne a szűk kapun, hiszen mindenkinek egyforma lehetősége van rá. Így testvérén felértékelődik az, hogy milyen jó, hogy erről mi tanulhatunk, milyen jó, hogy erről mi tudhatunk, milyen jó, hogy mi ezen az úton járhatunk, mert talán ezáltal segíthetünk sokaknak, és egyre többeknek, hogy egyszer jöjjön el az, hogy nem lesz kisebbség az egyházban az, aki így gondolkodik, hanem ez a mentalitás egyre inkább általánossá válik. De ehhez az kell, hogy mi, mint kis közösség, mint kis mag, akik ezt gyakoroljuk és tudjuk, ezt mi mindenek előtt megéljük, tapasztalattá formáljuk a saját életünkben, mert ez fog kisugározni mások életére. Felvételünk még húsvét előtt készül, és ez a húsvéti szünet előtti utolsó katekézis volt, úgyhogy mindjárt önnek, akik jelen vagytok, áldott húsvét ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet!